Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 77. Zsoltár első versét énekeljük. A 77. Zsoltár első verse így kezdődik. Az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy két kisgyermeket hoztak ma a szüleik keresztelni, Csordás László és Balla Zsófia gyermekét Bercelt, valamint Tóth Róbert és Kun Zsuzsa gyermekét Juliannát. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 329. dicséretünk második versét. A 329. dicséret második versét énekeljük, így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Kedves szülők, keresztszülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt most benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket, Bercelt és Juliannát, hogy részesüljenek a keresztség sákramentumában. Hisszük, hogy az Úristen akarata az, hogy ezek a gyermekek is Jézus Krisztus követői legyenek. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igéjét a második korintusi levél 10. részének 14. verséből, amely így szól, hiszen hozzátok is eljutottunk Krisztus evangéliumával. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, keresztszülők, hozzátok is eljutottunk Krisztus evangéliumával. Pál apostol ezt mondja a korintusiaknak. De nem csak a korintusiakhoz jut el a jó hír, az Isten evangéliuma, hanem mindnyájunkhoz. Amikor ma itt vagyunk a templomban, az Isten házában, hogy Julianna és Bercel részesüljön a keresztség sákramentumában, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok jó hírre emlékezhettek vissza. Az evangélium azt jelenti, hogy jó hír. Azt hiszem, nagyon nagy jó hír, talán az életetek egyik legnagyobb jó híre volt az, amikor megtudtátok, hogy gyermeket vártok. Szinte pillanatok alatt változott meg és formálódott át a világ. Sok mindenen kezdtetek gondolkodni, milyen lesz majd, milyen lesz ez a 9 hónap, mi lesz majd utána. Hogy fogtok ebben ott állni édesanyaként, édesapaként. Jó hír volt talán sok-sok vizsgálat abban a 9 hónapban, meg aztán azóta is. A legnagyobb hír az ő születésük volt, ami aztán ment telefonokban, mindenféle üzenetekben végig a családon. Jó hír. Én ma egy jó hírről szeretnék szólni nektek. Az Isten jó híréről, az Isten evangéliumáról. Mert amikor keresztelőn vagyunk együtt, akkor úgy vannak mondhatni középpontban ezek a gyermekek, hogy Krisztus van itt közöttünk, és mégis az ő evangéliuma kerül a középpontba. És az, amit ezáltal meg akar értetni most veletek, és majd az előttük álló évek alatt, évtizedek alatt a ti gyermekeitekkel is. Miről szól az evangélium? Krisztus evangéliuma arról szól, hogy az élet több, és az élet teljesebb annál, mint amit látunk. Mert az életet az Isten készíti el az ember számára. A mindennapi életben, talán ti is ezt élitek, otthon a gyermeketekkel, meg aztán hazaérve a munkából, hogy nagyon sok minden ugyanaz. És sok minden mégis változik, ahogy nyílik az ő értelmük, ahogy egyre több mindenre képesek, ahogy észreveszitek egy-egy tekintetéből, mosolyából, vagy éppen sírásából, hogy mi is van mögötte. De mégis tudjátok, hogy az élet több. Az életüknek most azt a szakaszát élik, amikor sok minden talán belül történik, belül változik, és aztán milyen jó meglátni azt kívül, az ő érésüket, növekedésüket és fejlődésüket. Mert sok minden láthatatlanul történik. Az Isten evangéliuma pedig az, hogy az élet több. Több annál, mint amit látunk, amit láttok. Több annál, mint amit meg tudtok adni nekik. Bármennyire is ott vagytok a magatok szülői felelősségével és gondoskodásával. Az Isten többet készít a láthatónál, az e világinál. Nektek is, és a ti gyermeketek számára is az evangéliumot hirdeti. Azt, hogy az Isten ott van velük ebben a földi életben, el nem múló örök hatalmával, és elkészíti számukra az üdvösséget, az örök életet. Az élet több, mint amit láttok, mert elkészítette az örök életet nekik, és nektek is az Isten. Aztán azt üzeni az evangélium, hogy ez az élet Jézus Krisztus által van. A Szentírás egyik legtöbbet idézett ige verse, a János 3.16, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez itt és most számotokra újra vagy először hangsúlyossá lehet. Úgy szerette Isten a világot, hogy önmagát adta értetek és a ti gyermekeitekért. És amikor most megkereszteljük majd ezt a két kisgyermeket, ez a keresztség pontosan arról szól, hogy rájuk is érvényes Krisztus megváltó szeretete. Mert az Isten megmenteni akar mindannyiunkat. Az életből, a teljes életbe, az örök életbe hívni. földi távlatokat nyitni, és a földi távlatokon túl mennyei távlatokat nyitni nekik. Az evangélium jó hír. Azt mondja Pál apostol, hozzátok is eljutott ennek a híre. De a hozzánk eljutó hírrel mindig dolgunk van. Azt az ember vagy beteszi egy fiókba, és el is feledkezik róla, vagy pedig elkezd vele kezdeni valamit. A keresztelő arról szól, hogy az Isten el akar kezdeni veletek valamit. És el akar kezdeni a ti gyermeketekkel valamit. Jól lehet, ők még most kicsik, és semmit nem látnak, vagy nem fognak fel, és nem értenek abból, ami itt történik velük. De mégis a ti dolgotok az, hogy Krisztus evangéliumának hírére induljon az életetek Isten felé. Hogy meglássátok azt, honnan, hová akar vezetni. Az élet teljességébe. A megváltott teljes életbe. És azt a felelősséget rója rátok az Isten szülőkre és keresztszülőkre, hogy bizonyságot tegyetek Krisztusról. Hogy bizonyságot tegyetek az evangéliumról. Hogy találkozzatok vele. És elé éljétek a ti gyermeketeknek, hogyan lehet hittel az Isten követésében, és neki engedelmeskedve járni. Erre fogtok elköteleződni, ezért kell, hogy imádkozzatok naponként, ezért imádkozik a mögöttetek álló gyülekezet is. Áldjon és őrizzen meg titeket a mindenható Isten, hogy ezt az evangéliumot befogadjátok és megőrizzétek. Áldjon meg titeket úgy, hogy megértsétek Krisztus szeretetét, és hogy ezt a krisztusi szeretetet tovább tudjátok adni, bizonyságot tudjatok tenni erről gyermekeiteknek. Így áldjon, vezessen, őrizzen titeket és gyermekeiteket a mindenható Isten. Amen. Isten üzenetére válaszul, valljátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Ezért kérlek benneteket, hogy feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe, a keresztjén anyaszent egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok most együtt, akarjuk.
Akarjuk.
Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet és Isten színe előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Isten szent lelke adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig hozzád fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket, Bercelt és Juliannát szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék? Ha igen, válaszoljuk most együtt, ígérjük. Ígérjük. Isten lelke adjon nekünk is erőt, hogy teljesíthessük ezt a fogadalmat. Imádkozzunk. Örökkévaló Úrunk, Istenünk, Áldunk téged a te evangéliumodért. Azért a jó hírért, ami Krisztusról szól, ami életté lett benne. Áldunk téged azért, mert nem hagytad el az embert, hanem eljöttél, hogy megválts bennünket. Hogy láttasd velünk az élet több és teljesebb. És a több és teljesebb élet benned és általad lehet a miénk. Urunk, így adunk hálát az életért. Ennek a két kisgyermeknek az életéért. Bercelért és Juliannáért. Köszönjük az ő érkezésüket. Azt, hogy velük voltál eddigi életükben. Köszönjük, hogy hordoztad őket, és azt ígéred, velük leszel minden napon a világ végezetéig. Hálásak vagyunk, Urunk, a szülőkért, akik gondoskodó, anyai és apai szeretettel és törődéssel veszik őket körül. Áld meg őket, kérünk, hogy mindent meg tudjanak adni, ami emberileg tehető gyermeküknek. Köszönjük a keresztszülőket, akik vállalásukban odaállnak most melléjük, hogy segítségül legyenek. Imádkozunk, Urunk, őértük, a szülőkért és a keresztszülőkért, a most tett fogadalmukért, hogy azt maradéktalanul meg tudják tartani. Imádkozunk azért, hogy ajándékozz meg őket a veled való megújító találkozás örömével. Azzal a készséggel, hogy az evangélium jó hírét átadhassák, példaként élhessék gyermekeik elé. Könyörgünk, Urunk, egy gyermekekért. Áld meg őket testben és lélekben növekedéssel. Ajándékozz meg őket benned való üdvözítő hittel. Láttasd velük kegyelmedet, életüknek könnyű és nehéz időszakaiban egyaránt. És könyörgünk azért, Urunk, hogy a gyermekek és családok a gyülekezet közösségében otthonra lehessenek, mi pedig fogadalmunkhoz híven mindenkor imádságban hordozzuk őket. Kérünk, Istenünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen.
Bercel, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Julianna, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Julianna, Bercel, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő arcát rajtatok, és adjon néktek békességet. Áldjon meg testben, lélekben való növekedéssel, Isten dicsőségére, szüleiteknek örömére, egyházunknak és nemzetünknek javára.
Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket a 165. dicséretünk első, második és harmadik verseinek éneklésével. 165. dicséretünk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a Királyok első könyvének 9. fejezetéből, a 9. fejezet első versétől a 9. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét figyelemmel, helyet foglalva hallgassátok. Isten igéje így szól. Amikor Salamon befejezte az Úr templomának és a királyi palotának az építését, és mindazt, amit még kívánt és meg akart csináltatni, megjelent az Úr Salamonnak másodszor is úgy, ahogyan Gibeonban megjelent neki. Ezt mondta neki az Úr. Meghallgattam imádságodat és könyörgésedet, amelyet elém tártál. Megszentelem ezt a templomot, amelyet építettél, hogy itt legyen az én nevem mindörökké. Itt lesz a szemem és a szívem is mindenkor. És ha előttem jársz, ahogyan apád Dávid is tette, tiszta szívvel és őszintén, és megteszel mindent, amit megparancsoltam neked, megtartva rendelkezéseimet és törvényeimet, akkor állandóvá teszem királyi trónodat Izraelben örökké, ahogyan megígértem apádnak, Dávidnak. Nem vesznek ki utódaid Izrael trónjáról. Ha azonban konokul elfordultok tőlem, ti és utódaitok, és nem tartjátok meg parancsolataimat és rendelkezéseimet, amelyeket elétek tártam, hanem más isteneket tiszteltek és azokat imádjátok, akkor kiírtom Izraelt arról a földről, amelyet nekik adtam. Ezt a templomot, amelyet nevemnek szenteltem, elvetem színem elől. Izraelt pedig, példálózva, maró gunnyal emlegetik majd minden nép között. És bármilyen felséges is ez a templom, mégis aki csak elmegy majd mellette, elborzadva sziszen föl, és ezt kérdezi, miért bánt el így az Úr ezzel az országgal és ezzel a templommal? Akkor majd ezt fogják felelni azért, mert elhagyták az Urat, az ő Istenüket, aki őseiket kihozta Egyiptomból, és más istenekhez ragaszkodtak, azokat imádták és azokat tisztelték. Ezért hozta rájuk az Úr mindezt a veszedelmet. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy azt ne csak halljuk, hanem üzenetét megértsük, befogadjuk, és aszerint éljünk. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Örökkévaló Úrunk, Istenünk, a Te igéd arról tesz bizonyságot ma előttünk, hogy megjelensz az emberek életében. Hogy közel jössz és mindig szólsz ilyenkor, hogy a veled való találkozás az ne csak valami emlék legyen, ne csak egyszeri történés, hanem életünket befolyásoló esemény. Úrunk, Istenünk, áldunk téged azért, mert te kijelented önmagadat, hogy ismerjünk téged. És legteljesebben megmutatod magadat Krisztusban, az ő kegyelmében, igazságában, az ő önfeláldozó szeretetében. És köszönjük, hogy amikor újra és újra szólsz, Krisztusra irányítod a mi figyelmünket. Köszönjük neked, Istenünk, hogy kijelented akaratodat, szándékaidat, ígéreteidet és parancsolataidat, elvárásaidat is számunkra. Sokszor szeretjük, Urunk, a hozzánk érkező üzenetekből, így a Te igédből is csak azt meghallani, ami számunkra kedvező, megerősítő és vigasztaló. És olyan könnyen elmegyünk a feddés és a figyelmeztetés mellett. Istenünk, köszönjük, hogy Te mégis szólsz, hogy nálad és egyedül nálad van a teljes igazság. Urunk, hálát adunk az életünkért. Hálát adunk azért, hogy hétről hétre gyülekezeti közösségben lehetünk együtt. Hogy múlt héten is, most is, és majd a jövő héten is keresztelő családoknak és keresztelendő gyermekeknek örülhetünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te gyarapítani akarod a népedet. És köszönjük, hogy miközben önmagadra és az örökké valóságra irányított figyelmünket, itt a jelen való világban is áldásaid útján akarsz vezetni. Köszönjük ezt neked. Bocsáss meg, kérünk, Urunk, hogy mi sokszor mégsem vesszük komolyan sem biztató ígéreteidet, sem elénk tükröt tartó szavaidat. Kérünk, Urunk, bocsáss meg vétkeinket, amiket vétettünk ellened és embertársunk ellen. Krisztusért kérünk, oldozz fel bennünket. És kérünk, hogy itt az Isten tisztelet és a gyermekisten tisztelet közösségében, a te templomodban érthessük meg szándékodat és akaratodat, és váljon ne csak megértett, hanem megélt igévé a te üzeneted. Kérünk, így légy itt közöttünk, és járj át minket ígéddel és szent lelkeddel. Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve a 377. dicséretünk első versét énekeljük. 377. dicséret első verse így kezdődik. Szentlélek, védj körül bennünket. Az ének alatt a gyerekeket szeretettel várjuk a gyermekisten tiszteletem. Istennek az az igéje, melynek alapján lelke segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található a Királyok első könyve 9. fejezetében, a már hallott történetben, ennek a 9. fejezetnek a 3. versét újra olvasom. Ezt mondta Salamonnak az Úr, meghallgattam imádságodat és könyörgésedet, amelyet elém tártál. Megszentelem ezt a templomot, amelyet építettél, hogy itt legyen az én nevem mindörökké. Itt lesz a szemem, és a szívem is mindenkor. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, hosszabb felolvasott igeszakaszunk úgy kezdődött, hogy másodszor is megjelent Salamonnak az Úr. Volt valamikor egy első megjelenése is. Ezeket az eseményeket megelőzően több esztendővel. Nem úgy van az, hogy az Úristen mindig akkor jelenik meg, és akkor lesz emberi életeket átformáló, a vele való találkozás, gyökeresen átformáló, amikor mi akarjuk, hanem amikor ő látja itt az idejét. Salamon életében az első megjelenéskor az Úristen azt mondta neki, kér tőlem bármit, és én megadom azt neked. Salamon pedig bölcsességet kért. Évek teltek el, és ezt a bölcsességet használva templomot, palotát, országot, már-már birodalmat épített. És most az Isten újra megjelenik Salamonnak. És kinyilvánítja az Isten, meghallgattam a te imádságodat. Sok mindenben gyarapodtál. Sok munkát és feladatot elvégeztél. Túl vagytok egy nagy ünnepen. A felépített templomban minden szépen a helyére került. Felszenteltétek egy imádsággal. Mi lesz most ezután? Nos, kedves testvérek, mi lesz azután, hogy elérkezünk az életünk magaslataihoz? Mi történik azután, ha egy vágyott dolgot elérünk és megszerzünk? Mi történik azután, hogyha látunk felépített, jól működő dolgokat az életünkben? Azt kell látnunk sokszor, hogy a csúcspont után törvényszerű a hanyatlás, az elbukás. Össze kell szedni, vagy inkább így mondom, össze kell tartani, és meg kell tartani azt, amit elértünk. Amit Salamon épített, az önmagában csak kő, meg arany, meg mindenféle berendezés. Építette a templomot azért, hogy helye legyen benne az Istennek. De a tartalmat nem ő fogja megadni. A tartalmat majd az Isten fogja megadni. Felszentelik a templomot. Mit jelent a felszentelés? Sokat lehetne erről szólni most, egyelőre legyen annyi elég. Felszentelni itt és most azt jelentette, átadták az Istennek, ami az Istené, hogy az ő szava, az ő lelke és az ő lelkülete szabjon ott rendet. És az Isten egészen világosan beszél. Ha nem tartják az emberek önmagukat Isten szavához, akkor hiába az építkezés. Akkor még a templom építése is hiába való. Akkor még, tágítsuk ki, az egyház léte is hiába való. Akkor az egyház által fenntartott intézmények léte is hiába való. Ha nem az Isten szab benne rendet, és nem ő adja meg a lelkületét. Mi nem építünk templomot. Építettünk jó 10 esztendővel ezelőtt itt katonatelepen. De az, hogy templomunk van, hogy gyülekezetünk van, hogy egyházunk van, az kötelez. Kötelez bennünket arra, hogy komolyan vegyük az Isten szavát. Hogy ne gondoljuk azt sem templom vonatkozásában, sem a saját életünk vonatkozásában, hogy valamit elkészített, valamit megáldott az Isten, megajándékozott élettel, megajándékozott gyermekkel, megajándékozott csodákkal, akkor most már ez mindig így lesz. Felelőssé tesz az Isten. Sokkal felelősebbé, mint ahogyan azt a világ ma mondja. És lehet, hogy az Isten megjelenései nagy életet átformáló megjelenései ritkábbak. De köteleznek bennünket. Ez az egész történet, kedves testvérek, arról szól, és ezt üzeni számotokra is, hogy az Isten a népével, hogy az Isten veletek akar lenni, és veletek akar maradni. És ezért először is azt helyezi a szívünkre. Legyetek szentek, és maradjatok szentek. Elég magas mérce ez. Szentnek lenni. Egy olyan világban, amelyik nem szent. De sosem volt az. Még a középkorban sem. Még az egyház kezdeti időszakában sem, amikor minden tisztának tűnt. De ha valaki figyelmesen olvassa Pál apostol leveleit, bőségesen látja a gyülekezeteken belüli ellentéteket. Kedves testvérek, az Isten mégis azt mondja, legyetek szentek. Ez legyen a célotok. Épüljetek. És ha majd felépültetek, és elértetek valamit, akkor maradjatok is szentek. Hadd hozzak ide egy képet. Talán egy esztendővel ezelőtt jelent meg több internetes fórumon is olyan cikk sorozat, hogy hogy néznek ki valamikori olimpiák helyszínei. Egymás mellett volt az akkori kép, amit 10-20 éve készítettek, nagy tömegekkel, sportolókkal, csillogó épületekkel, és mellette a másik, elhagyatva ugyanaz a hely, a gaz felveri, összefirkálva, teljesen funkció nélkül. Ez a kép jutott eszembe akkor, amikor ezt az igét olvastam. Hogy mennyi ilyen van, hogy felépítünk, és nem becsüljük meg. Hogy az Isten elkezd felépíteni bennünk valamit, és mi egyszer csak elmaradunk. Egy másik történetet is hadd hozzak ide. Az elmúlt héten gimnazista diákokkal csendes napokat tartottunk, és az egyik osztályhoz szabadult alkoholista is érkezett. Beszélt az életéről. Beszélt arról, hogy hogyan építette fel az életét, a vendéglátásban dolgozott, már a rendszerváltás előtt nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európa több nagy városában. Hogy építette fel az életét, és aztán az alkohol rabságában hogyan rombolt le mindent úgy, hogy nincs telenné lett, semmilyen nem maradt. És igazából csak egy dolgot várt, hogy végre meghalljon. 20 esztendeje ennek. Ma él. De az ő példája is, és talán mindannyian tudnánk példákat mondani. Felépítjük az életünket, felépítik emberek az életüket, és egyszer csak semmivé lesz. Mert nem őrizzük meg. Ilyenek lehetnek életek, építkezések, ilyen lehet maga az egyház is. Salamon felépíti a templomot, és az Istennek szenteli. Jól tette? Jól tette. De meg kellene őrizni a szentséget. Meg kellene napról napra szentelni. Na de hát itt vagyunk az Isten házában. És mégis, hogyha föltenném a kérdést, mit is jelent ez? Megszentelni a dolgainkat. Megszentelni az életünket. Mivel az Isten ezt várja tőlünk, akkor vajon mit adnánk? Mit tennénk? Mert persze tudunk templom szentelésről. 2004-ben lassan 14 esztendeje szenteltük ezt a templomot. Hallunk lelkész szentelésről. Vagy amikor akár a keresztelési edényeket, akár az úrvacsorai edényeket használatba vettük, akkor is megszenteltük, imádságot mondtunk. Hogyan kellene szenteknek lennünk? Egy olyan világban, amelyik sokkal gyakrabban használja az álszent meg a szent fazé kifejezést. Mit jelent szentnek lenni? Tisztának lenni. Az Isten számára elkülönítetnek lenni. Döntés ez, és életprogram. Az Isten azt mondja a népének, amikor kivezeti őket a fogságból, és törvényt akar nekik szabni, 3 napotok van. Szenteljétek meg magatokat. Készüljetek. Tartsatok önvizsgálatot. Mert az Isten népe és az Isten dolgai nem lehetnek olyanok, mint bármi más. Mert a szent gyülekezet tagjaiként nem élhettek úgy, mint a világ. Nem lehet, hogy ugyanaz a rend legyen, mint a világban. Szentek vagyunk. Ilyen értelemben. Arról szól az életünk, hogy tudunk szeretni. Hogy tudjuk az igazságot képviselni. A magunk igazságát igen, azt képviseljük. De az igazságot, az Istenét keressük. Állunk azzal az alázattal emberi dolgainkban, hogy nincs nálam az igazság. Vagy csak beledöngöljük a másikat a földbe. Amikor az Isten azt mondja, legyetek szentek, és szentelődjetek meg napról napra, ezt mondja, nem élhettek úgy, mint a világ. Egészen más minőséget kell felmutatnotok. Méltónak kell lennetek a keresztény névre, hogy Krisztushoz tartozók vagytok. Hadd kérdezzem meg, mit építetek az életetekben? A szentség épül? Az Istenhez tartozás erősödik? Vagy fut szét minden, és semmi nem számít. És nem számítanak a lelkiek, és nem számít az Isten előtti felelősség. Az Isten azt mondja, akkor maradok veletek, ha komolyan veszitek a szentséget. Ha átadjátok magatokat újra és újra az Isten tiszteletére. Minek kell történnie ahhoz, hogy így legyünk szentek? Kedves testvérek, sok ember életét látom, és sok olyan példát is tudnék mondani, amikor valaki elindult a hit útján. Amikor akár mondjuk intézményeinkbe, iskoláinkba, óvodánkba léptek be szülők, családok, gyermekkel, aztán amikor a gyerek, a fiatal elment az iskolából, elballagott, akkor a családok is eltűntek. Sok olyan példát tudnék mondani, amikor valaki elkezdett templomba járni, buzgó volt és lelkes, imádkozó emberré lett, és aztán a kezdeti lelkesedés elmúlt, és eltűnt nem csak a gyülekezetből, hanem az Isten közeléből is. De ez a mai ige arról beszél, hogy nem csak elindulni kell, hanem megmaradni is. Hogy az Isten ott akar lenni mindvégig az emberrel, de el is tud távozni. És meg is tudja vonni az áldásait. Talán ez kemény üzenet. Talán inkább az Istennek a simogató üzenetére, a biztató üzenetére várunk sokszor. És ez is benne van. Azt mondja, nem maradok el, ott lesz a szívem mindig a templomban és közöttetek, de akkor, hogyha nem üldöztök el az engedetlenségetekkel. Ha komolyan veszitek az én törvényeimet és rendemet. Ezért hadd kérdezzem meg most, ha elindultál valamikor is az életed során, az Isten útján, hol tartasz most? Visszább léptél? Tele lettél kétséggel? Természetes dolog, megtörténik. De akartál-e az Isten közelébe maradni? Akartad-e komolyan venni rendjét és parancsolatait? Vagy csak láttad, hogy sok mindenen nincs áldás? És azt gondoltad, ok nélkül hagyott el az Isten. Ez a mai történet, sokkal inkább úgy mondanám, az Isten figyelmeztetése arról beszél, ezek nem véletlenek. Az Isten maradni akar. Maradni akar mindannyiunk életében. Maradni akar a templomunkban, a gyülekezetünkben. Maradni akar az intézményeinkben. Ajándékait akarja adni nekünk vezetésben, szolgálatban, teherhordozásban. Ott akar lenni a mindennapjainkban, mert az Istennek terve van mindannyiunkkal. De van, ami rajtunk múlik. Az Isten azt mondja, itt lesz, és mindig ott lesz veletek is az ő szeme és szíve. És meg fogja nézni, előtte járunk-e, tiszta-e a szívünk. És engedelmesek vagyunk-e neki mindenben? Előtte járni. Azt mondja, járjatok előttem őszintén és igazán, nyíltan. Nem elrejtőzve, mint Ádám és Éva a bűneset után az Édenkertben. Sokszor így járunk az Isten előtt. Ne lásson, nem is érdekel. Ne rejtőzz el. Járj az Isten előtt. Nem takargatva semmit, hanem őszintén vétkekkel, kérésekkel, hálaadással odaállva elé. Mert az Isten azt kérdezi, tiszta a szívünk. Ha ezt a kérdést őszintén akarjuk megválaszolni, én legalábbis azt mondanám, egészen biztos, hogy nem. De van Krisztusunk, aki megtisztítja a szívünket, és ezért alázatra késztet, és naponkénti bűnvallásra és megtérésre. És az Isten azt kérdezi, vajon mindenben engedelmes vagy-e? Nem azt mondja, itt van a 10 parancsolat, Ha a felénél több megvan, akkor az már jó. Azt kéri számon Salamontól, azt kéri számon mindenkor hívő emberétől, a mai hívő embertől is, hogy mindent megtartasz-e. Alázatra indít ez, és törekvésre kötelez. Kérd, hogy láthasd az Isten elvárásait. Hogy komolyan tud venni a szeretet nagy parancsolatát. Hogy komolyan tud venni a 10 parancsolat igéit. Mit kell tenni, hogy az Isten itt maradjon? Járj előtte. Legyen a szíved tiszta Krisztus által. És tartsd meg az Isten rendelkezéseit. Ne lépj vissza ezekből. Mert ez a jövő záloga. Sok mindent mondanak. A tudás, az ismeret, a kapcsolat fontosak. De a jövő záloga az Isten követése, a neki való engedelmesség. És minden más csak ezután jön. És végezetül még egy dologról szeretnék szólni. Mi lesz akkor, ha nem így történik? Mi lesz akkor, ha az ember tudja, hogy szentnek kellene lenni, és tudja, mi az Isten elvárása, és mégsem a szerint cselekszik? Ha nagy történeti kitekintésben látjuk az emberiség történelmét, akkor azt látjuk, sok minden beteljesedett az Isten szavából. Amikor elhagyták az emberek az Istent, amikor már nem számított az ő üzenete, mert mindenkor azt gondolta, ezen már túl vagyunk, akkor mindig hanyatlás jött. Örök tanulság ez, és mostani tanulság is. Komolyan kell vennünk. Ha elfordulunk az Istentől, akkor annak következménye lesz. Sőt, inkább úgy mondom, annak következménye van. Az életünkben, lehet a gyülekezetünkben, az intézményeinkben, az egész egyházunkban és az egész világunkban is. Mi ez az elfordulás? Azt mondja az Isten, ha más isteneket követtek, ha másba vetitek a bizalmatokat, mi lesz ennek a következménye? Elvesztitek a földet, mondja Salamonnak, ahol éltek. A templom semmivé lesz, és a ti hitetek, mindenetek gúny tárgyává lesz számotokra. Tudjátok, miről szól ez, testvérek? Azt mondja az Isten, hogy elvesztitek az egzisztenciát. Hogy elvesztitek a lelkiséget, az élet lelki tartalmait. Hogy megalázottak lesztek. És ezért kérem, hogy nézzünk most körül. A magunk életében, dolgaiban és világunkban. Hát nem ezeket látjuk. Nem azt éljük folyamatosan, hogy elégedetlenek vagyunk egzisztenciánkkal, hogy kemény kezekkel kellene tartani mindent és előre lépni, és ebben sajtolódunk ki egészen a nyomorúságig. Nem ezt éljük a magunk életében, akár a gyülekezetünkben, akár az egyházunkban és az egész világban. Nem ezt a hanyatlást látjuk kulturális szinten. Vagy nézzétek a lelkiséget. Hol van a lélek? Hol van a lélek a munkában? Hol van a lélek a családokban? Hol van a lélek az élet különböző területein? Hol van a lélek a politikában? Hol van a lélek a közéletben? A művészetekben? Hol? Mert elvesztettük az Istent. Mert nem tartottuk fontosnak, és nem vettük komolyan, hogy hozzáigazodjunk. És nézzétek, mit mond az ige? Gúny tárgya lesz minden. Nem tudom, ti hogy élitek meg. Én mégis akármerre járok, csak kritizálást és gúnyt hallok. Normális dolog ez? Nem tudjuk észrevenni a jót, nem tudunk építeni. Gúny tárgyává teszünk és tesznek sok minden. Köztük az Isten ügyét is. Persze van olyan gúny, amiért hálásak lehetünk. Azt mondja Krisztus, ha ő miatt a gyaláznak és üldöznek és gúnyolnak bennünket, akkor büszkék lehetünk és hálát adhatunk. De ma sokszor nem ilyen gúny van. Gondolkozzatok el ezen. És vegyétek komolyan, hogy mindezek jelek. jelei annak, hogy valahol elhagytuk az Isten útját. Ezért megtérésre hív bennünket az Isten üzenete. Kedves testvérek, amikor ezek a sorok íródtak, akkor a templom éppen felépült. Mindenki hálás volt azért, hogy az Isten ezt megadta. De elmondta az Isten, hogy ez a templom semmivé lesz, és az ország semmivé lesz akkor, ha nem az ő útján járnak. Eltelt pár száz év, és bekövetkezett. A templomot lerombolták, az ország elveszett. Aztán, amikor megtértek, fölépült a templom. Megint eltelt néhány száz év, megint lerombolták. És tudjuk, ma a templom helyén egyetlen egy fal áll, a Siratófal Jeruzsálemben. És a templom helyén az iszlám egyik szent helye áll. Miért? Mert az emberek elhagyták az Istent. Kedves testvérek, nagy figyelmeztetés ez. Az ige, a történelem és az Isten figyelmeztetése. Ő ma is azt mondja nekünk, legyetek szentek, akarjatok növekedni hitben, tisztítsátok meg az útjaitokat, tisztítsátok meg a tetteiteket, és akkor az Isten nem fog elmaradni mellőletek. Akkor előreléptek, gyarapodtok, áldás lesz az életeteken, a családotok életén, a gyülekezet életén, az intézményeink életén, és egész egyházunk életén. Adja meg nekünk az Isten azt, hogy ne csak halljuk ezeket az igéket, hanem a szívünkbe legyen írva, hogy megtérhessünk hozzá, hogy ő lehessen a mi életünknek megszentelője, és így tapasztalhassuk meg azt, soha, soha nem marad el tőlünk. Amen. Isten üzenetére válaszul a 165. dicséretünk, utolsó, azaz 6. versét énekeljük, 165. dicséretünk, 6. verse, így kezdődik, jöjj és lakozz bennem. Helyünkön maradva imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked azt, ami felépülhetett, amit felépíthettünk az életünkben. Köszönjük, hogy sok mindenben adtál nekünk áldást, erőt, kitartást, bölcsességet. Urunk, te tudod, hányszor éltük meg azt, hogy az életünk egy-egy csúcspontja után talán elbízva magunkat, következett a hanyatlás, a visszaesés, a nehézségek. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha elbizakodottá váltunk, ha helyetted más istenekben vagy önmagunkban kezdtünk bízni. Urunk, te azt várod tőlünk, hogy megszenteljük magunkat, mert te közöttünk akarsz maradni. Te azt várod tőlünk, hogy vegyük komolyan rendelkezéseidet. De köszönjük, hogy úgy teszed ezt, hogy Krisztusban lehajoltál értünk, hogy eltörölt bűneinket, álnokságunkat, igaztalanságunkat, szeretetlenségünket. Így jövünk hozzád, Urunk, mert szeretnénk őszintén megállni előtted, kérve, hogy téríts magadhoz mindnyájunkat, hogy legyen az életünk szentebb, napról napra szentebb, hozzád illőbb és rád mutatóbb. Urunk, Te azt láttatod velünk, hogyha valaki elhagy Téged, akár egy ember, egy közösség, akár a Te egyházad, akár egy nép, akár az egész emberiség, ott mindig pusztulás, bukás és hanyatlás jön. Látjuk ennek sokféle jelét. Addurunk, hogy mindez a Te kegyelmedhez kényszerítsen és megtérésre vezessen bennünket. Így imádkozunk önmagunkért, a mi katonatelepi közösségünkért, egész gyülekezetünkért, intézményeinkért, egész református egyházunkért, az egyházakért, különböző felekezetekért ezen a világon, a kereszténység egyetemes bizonyságtételéért. Könyörgünk hozzád, Urunk, a betegekért, a gyászolókért. Légy kérünk az ő vigasztalójuk és erősítőjük. Könyörgünk hozzád a gyülekezetünk növekedéséért, hitben, lélekben. Könyörgünk hozzád a távol lévőkért, azokért a testvéreinkért, akik most nem lehetnek itt közöttünk, de imádkozunk azokért, akik felé küldetésünk van. Hadd tudjunk lépni feléjük az evangélium jó hírével. Rád bízzuk, Urunk, nemzetünket, határokon innen és túl. Rád bízzuk sok sebből és ellentétből vérző társadalmunkat. Újíts meg, kérünk bennünket. Rád bízzuk ezt a világot, kérünk, Urunk, hordozz bennünket. S kérünk, hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Amen. Urunk, legyen áldott a Te neved, hogy meghallgatod könyörgéseinket. Amen. Fennállva imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Fogadjuk most Isten áldását. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Istennek. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Helyet foglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetjük a testvéreknek, hogy a mai napon minden istentiszteletünk után, így a katonatelepi mostani istentiszteletet követően is imaközösséget tartunk református oktatási intézményeinkért, különösképpen is az általános iskolánkért. Ezért arra kérem a kedves testvéreket, hogy akik az imaközösségben részt szeretnének venni, a záróének és a záróimádságot követően a gyülekezeti terembe jöjjenek át. Ma még 11 órakor tartunk istentiszteletet a gimnázium szolgálatával Kecskeméten, és este 6 órakor lesz ifjúsági istentisztelet. Az ifjúsági közösség délután 3 órakor találkozik itt a katonatelepi gyülekezeti teremben. Várjuk az ifiseket, akik már voltak, és akik még nem voltak az ifjúsági bibliaórán. A heti alkalmainkat hirdetem. Holnap délután 5 órától a kézi munkakör alkalmát tartjuk. Erre várjuk szeretettel a testvéreket. Kedden délután 5 órától szokott rendünk szerint Bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben. Jövő héten, ugyancsak szombaton, április 28-án tartjuk a templom környékének a tavaszi nagytakarítását. Márciusra terveztük ezt, de az idő miatt csak a belső nagytakarítást tudtuk megtartani, így most április 28-án szombaton várjuk a segítő kezeket, az odaszánt időt, hogy a templom környékét is rendbe tudjuk tenni, megnyesni a fákat, visszavágni a cserjéket, és sok minden más feladatot szeretnénk elvégezni, és majd májusban is találkoznánk még egy alkalommal, akkor pedig különböző növényeket ültetnénk. Tehát szombaton reggel 8-ra várjuk a testvéreket. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint 3:45-kor tartunk istentiszteletet itt a katonatelepi templomban. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Trencsényi Ferenc 76 éves, Bozsik Lászlóné Nagy Eszter Aranka 75 éves, Balogh József 76 éves, Halasi Pál 55 éves, Borosné Lőrinc Éva 74 éves, Tóth József 67 éves, Garzó Sándor 89 éves és Körös Sándorné Pacsu Mária 98 éves korában elhunyt testvéreink gyászoló hozzátartozóért. Halottaink vannak, Gere József Sándor 85 esztendőt élt. Temetése szerdán 11 órakor a református temetőben lesz. Rácz Gyuláné Rajz Judit 68 esztendőt élt. Templomi búcsúztatója pénteken 5 órakor lesz a református templomban. Bors Józsefné Tóth Julianna Mária 79 esztendős korában hunyt el. Búcsúztatója ugyancsak a református templomban lesz, április 28-án szombaton 11 órakor. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként 68.700 forint, Isten dicsőségére 20.000, a szeretet hétre 31.000, rászoruló családok javára 15.000, egy tűzkárosult család javára 217.000, a templom felújítására 52.000, az ifjúsági táborra 20.000, gyülekezeti újságra 16.000, a Széchenyi Városi Templomra 20.000, és a kadafalvi szolgálatra 10.000 forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. Még három hirdetést hadd ismételjek meg, egyrészt az imaközösséget, most istentisztelet után a gyülekezeti teremben intézményeinkért és az iskoláért. Jövő szombaton reggel 8-tól a templomi nagytakarítás, a templom környékének rendbetétele, illetve, amit még nem említettem, május 5-én szombaton egy buszos kirándulást szervezünk. Erre várjuk a jelentkezőket. Szentendrére mennénk közösen busszal, kérem a testvéreknek, hogy jelezzék ki az, aki szívesen részt venne ezen a kiránduláson. Buszt foglaltunk, és annak függvényében véglegesítjük a foglalást, hogy hányan lennénk ezen a kiránduláson. Tehát május 5-én szombaton reggel 8-kor indulnánk innen a templom melletti parkolóból, és az esti órákban érkeznénk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük, utána közösen mondjuk el a záró imádságot. Záró énekünk a 198. dicséret. 198. dicséret első verse így kezdődik. Ti keresztjének, dicsérjétek Istent. Fölhívom a testvérek figyelmét, hogy rosszul szerepel az énekes könyvben, nem a 394., hanem a 391. dicséret dallamára énekeljük ezt az éneket.